Köszöntöm szeretettel a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok, és az Ismerd meg magad sorozatunkat folytatjuk. Tovább kell foglalkoznunk a személyiség kérdésével. Az az alapvető ebben, hogy ami megjelenik a felszínen, az nem azonos a lényegünkkel. A lényegünk az az Isten teremtette ember. Isten mindenkit másmilyennek teremtett. Soha meg nem ismétlődött. Isten szeretetből teremtett bennünket. És a teremtés könyve azt mondja, hogy belénk lehelte az élet leheletét. Tehát én azt mondom, isteni lények vagyunk. És bizonyos szempontból azok, amik az Isten tulajdonságai, azok piciben, de megjelennek az emberben. Az öntudata, az alkotókészsége, a világ felismerése és visszatükröződése, és hogy újat tud alkotni, és hogy szabadsága van. Ezek mind isteni tulajdonságok, amit az ember kapott. Ez igaz, de az is igaz, hogy minden ember teljesen egyéni, az élet sorsa, a hatások, a környezet, a biológiai adottságok, és sok minden más hatására. Nem tudunk eleget foglalkozni azzal, hogy milyen is a személyiségünk, és hogyan alakul ki a személyiségünk. Hadd mondjak néhány idézetet. Márai Sándor azt mondja, az emberben van valami megmásíthatatlan, amit a millió és az idő nem tudnak átalakítani. Az ide az, ami benne él. Amitől az ember és a személyiség nem változik. Azt mondja Osho, egy bizonyos szempontból vitatott spiritualista, hogy a személyiség csak egy maszk, az egyéniség a magad igazsága. A személyiséget kívülről rakják rád a körülmények. A mélyén egy saját valóságod van, amilyennek Isten teremtett. Murray Newton Rothbard, egy Egyesült Államokbeli közgazdász, arra, hogy mindenki más, azt hozza fel, hogy nem csupán minden ujjlenyomat egyedi, hanem minden személyiség az. Nem csupán minden ujjlenyomat egyedi, hanem minden személyiség is az. Azt mondja Dean Burnett, egy angol agykutató, hogy a személyiség mindenkinek van. De mi is az a személyiség? Nagy vonalakban az illető hajlamainak, hiedelmeinek, gondolkodásmódjának és viselkedésmódjának a kombinációja. Nos, a személyiség kialakulásának és fejlődésének rendszerét az Enneagram módszerén keresztül fogjuk végigvenni. De muszáj, hogy az összes elméletet felvillantjuk, mert hogy akkor látjuk meg annak a spirituális lélektannak az értékét, amit az Enneagram jelent. Most tehát folytatjuk a személyiség jellemzőivel a mostani munkánkat. Mindezt én a Philip Zimbardo összefoglalója alapján ismertetem, és gondolom át, mert Zimbardo egy vezető pszichológusa a mai világnak, egyébként Magyarországon is adott elő a demográfiai fórumon. Most visszatérve, a személyiség azoknak a lelki minőségeknek, pszichés minőségeknek az összessége, amelyek folyamatosságot adnak az egyén különböző helyzetekben és különböző időkben tanúsított viselkedésének. Ez egy nagyon tág fogalom, mert sok mindent ért bele a kutatás és a tudomány a személyiségbe. De azt is beleérti, hogyha ezek a lelki minőségek és folyamatok, amelyek a változó idő és élethelyzetek dacára egyformák, ha ezeknek a szövete megszakad, akkor súlyos problémák állnak elő, szinte szétzilálódik a személyiség. Személyiség zavarok lépnek fel. Erre is szeretnék egy idézetet mondani. Ez pedig egy norvég írótól származik, Thor Rembergtől. Ő azt mondja, hogy a személyiség kiszámíthatósága megszűnik létezni abban a pillanatban, amikor az a személy egy előre nem látható és nem számítható élethelyzetbe kerül, rendkívüli helyzetbe. Akkor eltűnik a biztonság, és bekövetkezik a lelki megingás, megrendül a személyiség, mintha csak a külső váz létezne belőle. Én magam is megtapasztaltam a környezetemben ezt, hogy valaki élte az életét, és már egy kialakult személyiség volt, és bekövetkezett egy olyan helyzet, amit ő nem látott előre, nem várt, és felfoghatatlan volt számára, és egy ki nem számítható élethelyzetbe került, és ez a biztonság megszűnése, ez egy lelki megingást hozott. Megrendült a személyiség. Közel volt a személyiség a megbetegedéshez. Sokféle dolgot kell egymás mellé raknunk, hogy a személyiséget egyáltalán megértsük. Az a lényeg, hogy a puzzle rengeteg elemből áll, és valószínűleg nem is teljes. Én inkább arra törekszem, hogy felvirrancsak dolgokat, hogy ennek a bonyolultságát, amit egy ember jelent, azt lássuk magunk előtt, az egyediségét is megértsük, de utána mégis megpróbáljunk egy módszert találni a magunk mély megismerésére, és a legfőbb kérdés az, hogy alakítására. Tudjátok, kedves hallgatói család, a mi emberek nagyon sok mindenben hasonlók vagyunk. Hát általában nem szeretjük a fájdalmat. Általában szeretjük az örömet. Mindenki. Általában mindenkit untat az egyhangúság, az egyformaság. Szeretjük a változatosságot. A változatosság gyönyörködtet, mondja a közmondás. Úgy érzem, hogy szeretünk mi emberek valami értelmet is találni az életünknek. Az egész istenkeresés az erről szól. Az is általános mindenkinél, hogy sokszor mások viselkedése alapján tesszük mi is, amit teszünk. És magunkat is mások ítélete vagy sztenderdjei alapján ítéljük meg. Szóval rengeteg a hasonlóság bennünk, mint emberekben. De mind egyéniségek vagyunk, senki máshoz nem foghatók, mert ahogy nem létezik, az előbb idéztem, két hajszál pontosan egyforma új lenyomat, úgy két ember személyisége sem lehet tökéletesen ugyanolyan, még az egypetélyű ikreké sem. Mert mik is formálják ki a személyiséget? Összefoglalom. Van egy biológiai bázis, egy genetikai bázis. A kutatások persze tudományosan nehezen foghatók meg ilyen számokban, de az az érzése az ezzel foglalkozóknak, hogy ez a biológiai bázis, az, ami belünk van épülve az evolúcióban, és a viselkedésben és a génekben, ez körülbelül fele arányban sem határozza meg a személyiségünket. De ott van jelen természetesen. Mert a többi részt azt határozza meg, hogy mit él meg az az ember. Milyen a környezete. Milyen a környezete már a születése előtt, amikor az édesanyja pocakjában volt. Aztán milyenek a tapasztalatai pici gyermekkortól. Ezek a tapasztalatok milyen fejlődést, változást hoznak. Alakítja az ember személyiségét, ezt a felszínt, a szociális környezet, a kultúra, amiben él. Természetesen alakítják azok a hajlamok és belső késztetések, amelyek részben biológiai alapon állnak, de mégis az emberi mi voltunk lényegét alkotják. A félelmek, a vágyak, a bűnök. Ugyanilyen alakító, személyiség alakító tényező a mentális folyamatok rendszere, az érzékelés, az észlelés, a tanulás, az emlékezet, a gondolkodás. És mindaz, amit az életút nekünk adott, kialakított. Milyenek az értékek, milyen a hozzáállásunk, milyenek a szokásaink, milyen az önmegerősítő készségünk, milyen élmények értek bennünket, amik alakítottak, és természetesen még a társas kapcsolataink is, ideértve a családi kapcsolatokat, a szerelmi kapcsolatokat, a baráti kapcsolatokat, az iskolai kapcsolatokat, ezek is alakítanak bennünket. Egy elképesztően bonyolult rendszer hozza létre azt az egyediséget, amit a személyiségünk jelent. Szeretnék erről a biológiai, evolúciós bázisról mondani nektek egy példát. Ez pedig az agresszió példája. Ha két állatot egy ketrecbe helyezünk, és valamilyen módon irritáljuk őket, például a padlóba áramot vezetnek, a két állat rövidesen egymásnak esik. Mert az állat, ha az egzisztenciát fenyegetve érzi, mert hogy negatív hatások érik, mondjuk áramütés éri, akkor kész bármire rátámadni, mert nem tudja, hogy honnan jön. És bizony, ezt a biológiai, evolúciós örökséget mi is hordozzuk. Engem sokat foglalkoztatott az a világ, ahogy az Egyesült Államokban a néger és fehér kérdés és fehér népesség egymásnak feszült. Ugye a rabszolgaságból következően hosszú ideig a feketék azok, és nem csak a feketék, hanem egyáltalán színesbőrűek, a fehérek szemében elutasítottak, alávetettek voltak. És ez agresszióban is megjelent. És azt találjuk a történelemben, hogy ahogy rossz körülmények alakultak ki, vagy léteztek, úgy az agresszió nőtt. Például én megnéztem, hogy a déli államokban még a 20-as években is, tehát a 20. század elején is, a feketékre támadás, tehát a feketékkel szembeni agresszió és a gazdasági tények hogyan függtek össze, és azt lehetett megtalálni, hogy a gazdasági helyzet romlásával az agresszió négerekkel szemben nőtt. Sőt, egészen erős volt az összefüggés a gyapot ára és a lincselések között. Magyarán, a fehér ember az bármire átámadta, amikor az ő egzisztenciáját érezte veszélyben is. Ugyanezt a modellt láttuk, ezt a evolúcióból hozott állati ösztönt, amikor Hitler az ottani gazdasági problémákat és szociális problémákat, vagy akár a német társadalom megalázottságát az első világháború után, annak frusztráltságát, azzal próbálta a németekkel kiegyenlíteni, hogy rátámadt egy ártatlan népcsoportra, a zsidóságra. Szóval egészen állatias dolgot, az állatvilágból hozott ösztönöket használták fel ekkoriban. Ez csak azért hoztam példának, hogy a biológiai és evolúciós meghatározottság ma is jelen van. De sokféle hatás van természetesen. A környezet, a tapasztalat, a fejlődés, a szociális kultúrás hatások, a hajlamok és a társas kapcsolatok, de ezekről a következő részekben lesz szó. Köszönöm a figyelmet. Isten áldjon mindenkit.
Ismerd meg magad. Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.